Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai vendégünk dr. Najat Samil Ali, a Corvinus Egyetem docense. Sok szeretettel köszöntöm.
Köszönöm.
És a téma az arab politika világa. Bár az Ezer az nem foglalkozik direkt politikával, illetve hitbéli vallási témával, elsősorban most is a téma érdekessége miatt kerül erre sor, de hát valószínűleg nem fogjuk tudni elkerülni, hogy az aktuál politikai részét ne érintsük. Először is arra szeretném megkérni, hogy egy pár szóval mutatkozzon be.
Köszönöm. Ahogy mondta, Najat Samil Ali vagyok. A családon belül Najatnak hívnak, mert ez angolul van leírva. Irakban, mint Irakból származom, angol nyelvű, idegen nyelv az angol, és itt Magyarországon lettem Najat, mert megmaradt az írás, akkor a J angolban, magyarul J, de az egyetemen Ali tanárúrnak hívnak. Én Magyarországra 1960-ban jöttem, 60 elején, illetve hát 59 végén, de hát azt a pár napot nem érdemes említeni, a Nemzetközi Diák Szervezet ösztöndíjával, hogy egyetemi tanulmányokat folytassam, és 1965-ben szereztem az első diplomámat a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ami most jelenleg Corvinus Egyetem. 1966-ban megnősültem, magyar feleségem van, és 68-ban ugyanott Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tervezési tanszékén szereztem doktori címet, ez egyetemi doktori címet jelent. Aztán feleségemmel együtt hazamentünk, ott 7 évig dolgoztam a tervezési minisztériumhoz tartozó KSH-ban, tehát központi statisztikai hivatalban. A feleségem háztartásbeli volt, anyagilag nem álltunk valami jól, aztán eldöntöttük, hogy visszajövünk. Úgyhogy 1975 óta folyamatosan itt vagyunk. Azóta született 3 gyermekünk, a legidősebb fiú, az növényorvos, tehát agrár szakmérnök, de növényorvosnak nevezik ezt a szakot. A lányom 30 éves, az orvos, most csinálja a szakorvosiát. A kisebbik lányom meg most a héten fogja védeni a kertészeti egyetem, vagy bocsánat, egyetem most már kertészeti kar, amely a Corvinushoz tartozik, ott fog remélhetőleg átmenni a úgynevezett első fokon, alapfokon, tehát bachelor diplomát remélhetőleg megszerzi, utána szeretne folytatni, hogy mesterfokot is szerezzen. Amikor visszajöttem, kezdtem kandidátusi tanulmányaimat, ugyancsak azon az egyetemen, és 1980-ban már kandidátusi fokozatot is szereztem, és 78 óta kezdtem dolgozni az egyetemen. A 2005 októberében már nyugdíjba vonultam, de azóta is ott tanulok, ilyen megbízási szerződéssel, tehát órákat is tartok, szakszemináriumokat vezetek, diplomamunkákat néhányan nálam csinálják, úgyhogy azt hiszem röviden ennyit lehet mondani magamról.
Jó, köszönöm. A beszélgetés elején szó esett arról, hogy hogyan épüljön fel ez a mostani beszélgetésünk. Akkor azt javasoltam, hogy egy rövid átfogó képet kapjunk az arab világ történelméről, hogy aztán, ha a mai időkben kutakodunk, akkor legyen valami alapunk hozzá. Úgyhogy akkor ezt szeretném most kérni Öntől.
Igyekszem. Na most mielőtt történelemre visszatérnék, azért érdemes azt mondani, hogy melyik területről és kikről szeretnénk. Tehát most kikről szeretnék majd beszélni, és azoknak a történetét esetleg.
Jó, akkor én úgy gondolom, hogy azokról az országokról, népekről lenne érdemes szót tenni, akik az arab tavasszal kapcsolatban hozhatóan.
Igen, igen. Na most azt hiszem nem kell említeni, hogy a világ lakossága 6,7 milliárd körül van per pillanat. Ebből körülbelül másfél milliárd ember muszlim, és az arabok száma körülbelül 360 millió. Na most, hogyha össze akarjuk hasonlítani a keresztényekkel, az ő számuk körülbelül 2,2-2,5 milliárd fő a keresztények, ki persze a keresztények, mint a legtöbben katolikusok, és a kisebbség református. A muszlimoknál a többség úgynevezett szunnita, a kisebbség síta, azt szoktuk mondani, hogy a síták körülbelül a muszlimoknak 12%-át teszik ki. Na most nem megyek be a részletekbe, csak hogy tudjuk, hogy ott is van ilyen nagy két ága a muszlim vallásnak. Na most, hogyha arabokról beszélünk, akkor általában azt szoktuk mondani, hogy van egy arab liga, amely 1945-ben jött létre, annak jelenleg 22 tagja van, és ennek a 22 országnak a lakossága körülbelül 350-360 millió. A legnagyobb ország lakosságilag Egyiptom, az körülbelül 80-84 millió. Azért mindig mondom körülbelül, mert ezekben az országokban az adatok nem olyan precízek, mint mondjuk a fejlett világban, úgyhogy mindig valamilyen hiba lehetőség van. És azt kell tudni, hogy nem minden muszlim arab, és nem minden arab muszlim. Ez nagyon lényeges dolog, mert különösen Európában nagyon összetévesztik ezt a két fogalmat. Ahogy mondottam, a muszlimok száma majdnem másfél milliárd, az arabok száma legfeljebb 360 millió. Azért mondom legfeljebb, mert ebben a 22 országban igaz, hogy a legtöbben muszlimok és legtöbben arabok, de vannak nem muszlimok is, főleg keresztények, főleg Egyiptomban, Irakban.
Koptok Egyiptomban.
Igen, Egyiptomban koptok. Libanonnak a lakosságának körülbelül 40, ma már csak 40%-a keresztény, és vannak Irakban, Szíriában, Jordániában és egyéb arab országokban, és vannak egyéb vallásúak is, de ezekben most nem menjünk bele, mert eléggé komplikáltak ezek ilyen kisebb vallások, de nem mindenki arab az arab országokban, mert vannak, ahol nem arabok élnek. Például Irakban a 32 millió irakiból kb. 6 millió kurd nemzetiségű, plusz vannak türkmények, örmények, perzsák. Aztán vannak kurdok Szíriában, számukat ma már 3 millióra becsülik. Aztán vannak berberek Észak-Afrikában, akik nem arabok, de a többség az arab. Emellett érdemes ne korlátozzuk a helyzetet az arabokra, hanem mondjuk Közel-Kelet, mert feltétlenül a Közel-Kelethez kell sorolnunk Törökországot és Iránt. Törökországnak lakosságának többsége az török, de vannak kurdok, mint egy 20%-a a lakosságnak kurd, és Iránban a lakosság nem mind perzsa, hanem körülbelül 50%-a perzsa, aztán vannak sokan kurdok, de legtöbben talán az adatokat nehéz most semlegesen mondani, attól függ, hogy ki perzsa beszél, vagy azeri. Azeriek nagyon sokan vannak Iránban, azt szokták mondani, hogy Iránnak a lakossága mintegy 70 millió, és abból körülbelül 25 millió azeri. De már hallottam olyan azerbajdzsáni, tehát Azerbajdzsán az egy külön ország, volt szovjet köztársaság, egy azerbajdzsáni professzort, rektort, aki múltkor azt mondta, hogy Iránban 50 millió azeri lakik. Én mosolyogva kérdeztem tőle, mondom, akkor ezek szerint perzsák nincsenek is, mert kurdok azt szokták mondani, hogy van 7-8 millió kurd, arabok azt szokták mondani, hogy van 3 millió arab Iránban, és hogyha ezeket összeadjuk, tehát 50 millió azeri, 7-8 millió kurd, meg arabokat, meg más-más nemzetség, akkor nem marad perzsa. Tehát ez ilyen nacionalista túlzás persze, nem kell ezeket komolyan venni. Hogyha megyünk történelemre, azért előveszem a puskámat, mert fejből én se tudom a dátumokat jól elmondani. Biztosan ismerik a proféta Muhammed nevét. Ő a Gergely naptár szerint 570-ben született, és 610-ben volt a kinyilatkoztatás, tehát a Szent Könyvük az a Korán, és 622-ben volt az úgynevezett hijra, ami azt jelenti, hogy valahonnét valahova vándorolni, mert először Mekkában kezdte a vallást terjeszteni, de üldözték őt, és akkor az híveivel együtt Medinába vándorolt. És attól számít a muszlim naptár, tehát a muszlim országok jelentős részében, vagy mondjuk egy részében a hijra évet használják, ami per pillanat 1432, de nem úgy kell fogni, mint Gergely naptár, mert a Gergely naptárnál körülbelül 10 nappal rövidebb, mert hold év van, tehát a hold szerint mennek a hónapok. Tehát volt a hijra 662-ben, és Muhammed halála 632. Ez most Gergely naptár szerint. Utána jönnek a kalifák, nem mondanám őket. Elég nehéz korszaka, illetve nem csak nehéz, hanem olyan korszak, amikor terjedt az iszlám birodalom, nem csak az Arab-félszigeten, hanem átmegy Perzsiába, átmegy jelenlegi Irak területről, ami akkor még nem volt arab terület, és az arabok átmennek Észak-Afrikára, amikor ott még egyiptomiak voltak, tehát az óegyiptomiak, és Észak-Afrikában inkább berberek voltak. De nagyon rövid idő alatt az arabok elfoglalják ezeknek a területeknek jelentős részét, és az emberek áttérnek a muszlim vallásra. Persze ezek a részek nem voltak keresztények, volt egy része Szíria, meg Palesztina területén, Libanon területén. Tehát amikor Szíriát mondom, akkoriban Nagy Szíria, jelenlegi Szíria, Libanon, Jordániának egy része és Palesztina, és Mezopotámia, ami annak idején most jelenlegi Irak és Iránnak egy részét is magában foglalja, sőt még jelenlegi Törökországnak is egy része. Minden esetre a kalifák után jött egy dinasztia, amelyet magyarul úgy hívjuk, hogy Omajjádok. Ennek a rövid dátumát úgy lehet mondani, hogy 661-től 750-ig terjedt. Központja Damaszkusz. Utána jön egy újabb dinasztia, nem megyek be a részletekbe, a úgynevezett abbaszidák 750-től 1258-ig, ez Irakban, de a fő városuk és főváros, tehát a fő városuk és a fővárosuk Bagdad. És biztos hallottak az ezer éjszaka meséjét, és Harun al-Rashid kalifáról, az ő idejéről származnak ezek a mesék. Aztán az Umayyad dinasztiának egy ága elmenekült az abbaszidák elől, és átment Spanyolországba, Észak-Afrikán keresztül. Ott egy birodalmat hoztak létre, amely független volt az abbaszidáktól, ez pedig 756-tól 1030-ig tartott. Tehát abbaszidák, még egyszer mondom, 750-től 1258-ig. Ezen belül volt ez az spanyolországi Kordobában, 756-tól 1030-ig. Közben létrehozták 762-ben Bagdad városát, és hát biztos sokat hallottak róla, esetleg olvastak róla. Itt különböző kalifátusok jöttek létre Észak-Afrikában, Fatimidák, stb. Ezeket nem mondanám, hanem van egy fontos név, amit érdemes megjegyezni. 1187-ben Szaladdin, magyarul Szaladdin, de arabul Szalahaddin visszafoglalja Jeruzsálemet a keresztesektől. Ez a dátum muszlimok számára is fontos. Aztán ezek a birodalmak megbuknak, elhalnak, és létrejön az Oszmán Birodalom, amelyet úgy mondjuk, hogy 1299-től 1923-ig tartott. Miért mondjuk, hogy 1923? Pedig az első világháború, amely 18-ig tartott, véget ért, és megbukott az Oszmán Birodalom. De a kalifátust, az Oszmán Birodalmat nem szüntették meg, hanem Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, csak 1923-ban kikiáltotta a török köztársaságot, és a kalifátust hivatalosan 1924-ben szüntette meg. Ha meg akarjuk tudni, hogy az Oszmán Birodalom hogy is jött létre, röviden annyit lehet mondani, hogy a legfontosabb dátum, amit össze minden magyar esetleg tud, 1453-ban bevették Konstantinápolyt, tehát jelenleg Isztambult, és van egy fontos dátum, hogy 1492-ben kiűzték a muszlimokat és a zsidókat Spanyolországból. Tehát 1492, ez mind a két vallás híveinek tragédiát jelentett annak idején. Én azt hiszem, hogy ezek a számok azt mutatják, hogy ez a területen élő népek különböző történelmi szakaszokon voltak együtt, illetve ellenségek, ellenfelek, de az első világháború után, amelyben a győztesek, nem tudom kerefelsorolni, elsősorban Anglia, Oroszország, Franciaország, és a bukott, illetve akiket levertek, németek, az Oszmán Birodalom, tehát a törökök, most Japán felé...
Olaszország.
Igen, de most mi szempontunkban csak Törökország lényeges, illetve nem Törökország, hanem az Oszmán Birodalom, mert a felsorolt országok, tehát az a 22, illetve nem egészen 22, de a közel-keleti országok, mondjuk, hogyha én most próbálom a térképet nézni, Törökország természetesen az Oszmán Birodalomnak központja, de alatta van Irak, Szíria, Libanon, Jordánia, Palesztina, aztán egy kicsit lemenve az arab félsziget, közepen nem, hanem a tengerparti, amelyek most emirátusok, sejtségek, ilyen, stb. Ezek mind az Oszmán Birodalom részei voltak. Aztán, hogyha megyek át Afrikába, Egyiptom, Szudán és Észak-Afrika egésze a török birodalomnak, az Oszmán Birodalomnak részei vannak. Különböző formákban, különböző függőségi viszonyok között. Tehát történelmileg volt olyan időszak, vagy voltak olyan időszakok, amikor az egész terület egységes volt. De tudatilag az európai kultúra átvétele, amely 18., 19. és 20. század elejétől került a Közel-Keletre, illetve az Oszmán Birodalomra, például sokan az Oszmán Birodalom értelmiségi közül Franciaországban tanultak, vagy nyugaton tanultak, és ezek áthozták azokat az eszméket, amelyek az európai területeken elterjedtek, különösen mondjuk a nacionalizmus kérdéseiben. És akkor létrejöttek a török nacionalizmus irányzatai, például Atatürk és a csapata, akik felszabadították Törökországot, a megszálló 22 ország hadseregei, mert az első világháború végén az európai országok, főleg Görögország, Anglia, Franciaország jelentős területeket foglaltak el a jelenlegi Törökországba, és Atatürk elindította az felszabadító harcát, megnyerte a törökök támogatását, nem csak a törökökét, hanem más nemzetiségét is ott, és kiűzte őket, és így sikerült 1923-ban kikiáltani a török köztársaságot, lényegében a jelenlegi török területeken. Mi lett a többiekkel? A többieket a győztesek, elsősorban a franciák, angolok és az oroszok eredetileg, nem tudom, hogy mondjam, de hogy mondjam, hallottak Sykes-Picot-ról?
Én nem.
Egy titkos megállapodás 1916-ban, tehát az első világháború első vagy második, harmadik évében, amelyben arról állapodtak meg az oroszok, az angolok és a franciák, hogy majd amikor véget ér a háború, tehát az első világháború, akkor egymás között megosztják a török birodalom, az oszmán birodalom területeit, jelentős részét természetesen. És ebből kivonult Oroszország, mert mint tudják 1917. november 7-én ott a bolsevikek hatalomra kerültek, és ők kiléptek a háborúból, és nyilvánosságra hozták ezt a titkos egyezményt. Különböző okai vannak ennek is eredményei, de amikor véget ért a háború, minden esetre abban maradtak a franciák és a britek, tehát az angolok, hogy egymás között osztják azokat a területeket, amelyek Törökország alatti részek. Tehát Anglia megkapja egész Irakot, vannak ennek szakaszai, amikor Franciaországé volt egy darabig, de a végeredményről beszéljünk, tehát megkapja Irakot, megkapja Palesztínát, és bizonyos területeket az Arab-félszigetről, de erről nem érdemes részletesen beszélni. Franciaország megkapja Szíriát és Libanont. És ezek után jönnek létre az országok. Hogyha valakinek van módja, nem tudom, hogy interneten tudják-e térképeket olvasni, mert tudtam, hogy interneten sok minden lehet vakok számára is láthatóvá vagy érezhetővé tenni. Azok az országoknak a határait, hogyha valaki megnézi, akkor sok helyen nagyon egyenes vonalak vannak. Nem úgy, mint a magyar határ, vagy mit tudom én, a francia és a többi határ, hanem egyenes vonalak, ami azt jelenti, hogy a franciák és az angol, tehát francia és az angol hadimérnökök a háború végén, illetve azt követően leültek ilyen mérnöki asztalnál, elővettek a térképeket, és kezdték rajzolni a határokat. Tehát nem objektív körülmények között, vagy feltételek alapján jöttek létre ezek az országok. Aztán persze voltak olyan mozgalmak, amelyek azt mondták, hogy az arabokat fenn kell tartani, illetve egységesíteni, de ez nem sikerült, hanem létrejöttek az országok, és ezek közül a legfontosabbak, hogyha most próbálnánk, nem a 22 arab liga tagot említeni, hanem amit minden nap hallunk, Irak, azt mindenki gondolom 2003 óta főleg tudja, hogy az amerikaiak megszállták akkor, Saddam volt ott diktátor hosszú ideig, aztán Szíria, napjainkban minden nap halljuk, hogy hányan haltak meg eddig, most már 5000-ről beszélnek, Libanon, azt tudjuk, hogy ott nagyon sok keresztény van, de volt egy polgárháború 1970-től, 75-től, 1989 végéig, illetve úgy szoktuk mondani, hogy 1975 és 1990 között megállapodás született, de ott is vannak zűrök, és biztos sokszor hallják azt a párt nevét, hogy Hezbollah, tehát az Isten pártja, ezek síták. Aztán ott van Jordánia, gondolom Jordán királyról hallanak, illetve az apja, amíg élt, ő híres volt, Hussein király. Aztán ott van az Arab-félsziget, amelynek legnagyobb országa Szaúd-Arábia. Hát gondolom mindenki gondolja, tudja, hogy ott a világ legnagyobb olajkészletei találhatók, illetve a legnagyobb olajtermelők közé tartozik, de a legnagyobb olajexportőr. Mert olajtermelésben Oroszország, Amerika majdnem olyan súlyú, mint Szaúd-Arábia, de azok használják az olajat, de Szaúd-Arábia exportálja. És ott vannak a körülete, Szaúd-Arábia körül, mondjuk, hogyha kezdem felülről, az arab öbölnél, ott van Kuwait, alatta van Bahrain, Katar, az Egyesült Arab Emirátusok, Amán, és hogyha így lejövök, akkor ott van Jemen. Vagy ha átmegyek Afrikába, először a Vörös-tenger partján megtalálom Egyiptomot, alatta Szudán, alatta van két ország, amely arab liga tagja, Djibouti, Szomália, de ők nem olyan jelentősek, sőt a lakosság nem is beszél arabul, de arab liga tagjai. Aztán, hogyha Egyiptomtól megyek nyugat felé, ott van elsősorban Líbia, amelyről nagyon sokat hallottuk, ugye, ami Kaddafit nem végezték, én azt mondanám, hogy kivégezték. Aztán jön Algéria, valahol a sarokban Tunézia, aztán Marokkó, és Marokkó alatt Mauritánia. Ezek mind arab országok, talán valaki kérdezhet is, mi van Nyugat-Szaharával. Nyugat-Szahara egy olyan terület, amely nem független, hanem Spanyolország kivonult, és akkor utána kezdődött egy harc Marokkó és Mauritánia között, de van egy függetlenséget követelő Polisario szervezet, amely szeretne független lenni. Minden esetre az ország nem, illetve ez a terület nem ország, hanem háborús övezet. Na most erről se beszéljünk részletesen, mert részletkérdése. Na most, hogyha azt hallják, hogy arab egység, arab nemzet, ez valóban létező valami arab nemzet, de országhatárok vannak is, különböző országok, és a 20. század elejétől kezdve kialakultak olyan helyzetek, amikor már nem biztos, hogy mindenki, aki akár nacionalista, akár nem, elfogadja, hogy arab egység, arab valami, hanem azt mondja, hogy én iraki vagyok, én egyiptomi vagyok, én szíriai vagyok, de arab is vagyok, muszlim is vagyok. Na most ez a kérdés egy politikai jellegű, amiről azt mondtuk, hogy nem nagyon beszélünk róla. Inkább próbáljuk most, illetve, hogyha kérésük van, miről beszéljünk. Mondjuk a legnagyobb kérdés, vagy ami felvetődik itt Európában, hát a nők el vannak mondva, ugye?
Az inkább maradjon a második beszélgetésem, mert az inkább arab hétköznapokra tartozó lenne. Én inkább megköszönve az eddigi történelmi háttérnek a felelevenítését. Most én inkább a jelenlévőket kérném arra, hogy kérdezzenek.
Jó, ez nagyon jó lenne.
Jó. Akkor kérdezzetek.
Nekem lenne kérdésem, hogy az arab nyelv mennyire egységes? Az alapírás az látjuk, hogy ez körülbelül egységes.
Az írás lényegében egységes. Azt szoktuk mondani, hogy van egy irodalmi arab, és vannak arab tájszólások.
És az irodalmi arab az a kairói, vagy?
Nem. Az írott sajtó, és ennek legnagyobb, majdnem egyetlen forrása a Korán. Tehát a Szentkönyv, a muszlimok Szentkönyvének a nyelvezete olyan, hogy talán senki nem tud olyat írni. Szóval valóban, aki tud arabul, latin, tudok, de nem vagyok arab nyelvtudós. Egyébként elfelejtettem legelején mondani, hogy én nem vagyok arab, hanem iraki türkmén. Tehát Irakban többségben vannak arabok, aztán jönnek a kurdok, utána jönnek a türkmények. De nekünk kötelező volt első általánostól arabul tanulni. Tehát arabul talán jobban tudok, mint türkménül vagy törökül, mert írásbeli nekem arab volt az első, amit tanultam, és most is használom, sőt sokszor fordítottam, nem csak ilyen tolmácsolás, hanem fordításokat is végeztem. Gimnáziumban, tehát érettségiztem ott, úgyhogy van egy irodalmi, amit minden értelmiségi ember, vagy írástudó ember ért. Na most a mindennapi beszéd, az már nem olyan egységes. Hogyha az ember nagyon figyel a szavaknak az alapja, érthető. De amikor egy beszéd van, akkor már nem biztos, hogy egy algériai, tehát észak-afrikai egyszerű ember, mondjuk paraszt ember, megérti az iraki egyszerű ember, paraszt embert. Erre összem magyar ember is ráérezhet, például, ha jól ismerem a magyar nyelvet, egy budapesti ember nem biztos, hogy megérti a csángót. Persze az, hogy csángók magyarok, vagy nem, de hát magyarok össze. Vagy ha Székelyföldön egy igazi székelyföldi egyszerű emberrel beszél az ember, akkor pesti ember nem biztos, hogy jól tudja felfogni a szavakat. Persze az arabban ennél nehezebb a helyzet, tehát vannak országok, ahol az emberek másképp, sőt az országon belül, például Irakban, az észak-iraki muszuli arab egészen másképp mondja a szavakat, mint a déli Bászra városában élő arab ember. Tehát törzsek is néha más-más, például Kaddafi, amikor beszél, a népéhez beszélt, a népéhez, én nem nagyon értettem, pedig arabul beszél. Csak hát ők keverik a berber szavakat, az olasz szavakat, algériaiak meg francia szavakat. És nem beszélve hát a saját tájszólásukban. Ennyiben azt lehet mondani, hogy ha egy arabúságot fogok a kezembe, bárhol jelenik meg, megértem. És minden mondjuk gimnáziumot vagy általános iskolát végzett ember megérti azt az újságot, bárhol jelenjen meg.
Tehát a hangosan felolvasni azért tudja, nem?
Tehát
nem
persze, 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 persze. Ma már persze vannak olyan, különösen az interneten, olyan írások, amikor ilyen tájszólást írnak le. De hát ez nem az igazi irodalmi arab nyelv. Azt nehezen lehet érteni.
Igen, mondjuk az, ami a marxizmusban nőttünk fel, és azt mondjuk, hogy a termelő erő fejlődése, meg ilyesmi, az, ami mozgatja az igazából a, a nemzeteket, hogy melyik erősödik még. Tehát abban az időszakban, amikor az arabok nagyok voltak, akkor ők nagyok voltak, ugye nagy volt a matematikájuk, mindent, amit a görögöktől lehetett, illetve hát saját maguk is.
Fejlesztettek.
Na most gondolom ezért is erősödtek meg ennyire, mert jó volt a tudományuk, a gazdaságuk, de miért álltak meg? Tehát mitől hanyatlak, és mitől most nem tudnak?
Na most ez egy érdekes kérdés, és különböző állások vannak ezzel kapcsolatosan. Valószínűleg úgy van egy birodalom, vagy ha arab birodalom, vagy muszlim birodalom, birodalmak úgy vannak, hogy általában van egy induló szakasz, aztán felérnek a csúcsponthoz, és aztán lefelé mennek. Most azt szokták mondani, hogy Amerika már lefelé megy, és hogyha az ember valóban megnézi a történelmet, tudom, görögöktől kezdve, rómaiak, stb., ez így megy. De az araboknál a kereskedelem volt a legfontosabb tevékenység. Például a proféta is, ő Mekkában született, de sokszor ment Damaszkuszig kereskedelmi karavánokkal is. Valószínűleg sok mindent látott, tanult, illetve az akkori társadalmi viszonyok lehetővé tették az új vallásnak a létrejöttét és fejlődését. És az arabok azért tudtak ilyen gyorsan hódítani a világ akkori legnagyobb területeit, mert az ő vallási tanaik valahogy haladók voltak, vagy olyan formában, hogy például egy katona a részt vett a háborúban, illetve nem háborúnak mondják, hanem a feth, tehát megnyitása egy országnak, akkor az letelepedhetett és kapott földeket. Tehát nem csak mentek és raboltak, hanem letelepedtek, és ez nagyon gyorsan. A másik, hogyha mondjuk az ellenfélből bárki áttért, akkor ugyanolyan jogokat kapott. Tehát iszlám vallásnak a nagy terjedése akkoriban ez volt. Na most az, hogy miért lettek ilyen elmaradottak, különösen a 19. században, 20. század elején, még előtte is. Na most erről az arab nasszonista írásokat nézve azt mondják, az oszmán birodalom elnyomta az arabokat, és ennek következtében ez történt. Aztán jöttek a nyugatiak, főleg az angolok és a franciák, és Észak-Afrikában még olaszok is, spanyolok is, és teljesen kizsákmányolták ezeket az országokat, és nem adtak lehetőséget a fejlődésre. Na most azt kérdezi, hogy miért most sem tudnak olyan fejlettek lenni. Hát azért, mert az olaj és a megszállás, tehát a gyarmat időszakra gondolva, nem tette lehetővé, hogy az emberek érdekeltek legyenek a fejlődésben. Az olaj azért, én egyszer írtam, és az meg is jelentem, tudom melyik, hogy az olaj áldás, de átok is. Mert áldás, hogy jól élnek, átok, mert arra ösztönzi a nyugatiakat, hogy minél jobban kezükbe tartsák ezeket az országokat, most nem politizálunk, hanem mégis el kell mondani, és minél jobban kihasználni. Például olaj árát, hogyha megnézzük, hát 70-es évek elejéig olyan alacsony volt, hogy biztos, aki itt Magyarországon szüleivel vagy ismerőseivel beszél, hogy milyen olcsón lehetett autózni. De mostani $100 sem felel meg az igazi értékének. Tehát ilyen szempontból a nyugatiaknak érdekük, hogy minél jobban kézbe tartsák, persze most lehet azt mondani, hogy most már szabadpiac van, egyenlő kereskedelem, stb. Kik használják az arabból származó jövedelmüket? Lényegében az araboknak egy nagyon szűk rétege. Vannak persze középosztálybeliek is, de ez csak az arab öbölmenti országokra vonatkozhat. De a többség az nyomorban, így még a szaúd-arábiai lakosságot nézve is, pedig hát az a legnagyobb olaj termelő ország. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy nem volt fejlesztés se a kultúra is területen, se az oktatás területén. Most igyekeznek egyes országokba, megint azt mondanám, hogy az öbölmenti országokba, hogy valahogy elérjék azt a szintet, amit érdemes lenne.
Szóval ebben nincsen az benne, hogy az iszlám egy kicsit visszahozná.
Azért mondtam, hogy különböző magyarázatok vannak. Vannak, akik azt mondják, hogy az iszlám az visszatartja az emberek gondolkodását, az aktivitását. Na most ebbe nem akarok állást foglalni, mert ha az igazi iszlámot nézzük, akkor az nem olyan, hanem az az iszlám, amely annak idején felvirágoztatta ezeket a birodalmakat, főleg az abbaszida, meg előtte a omajjád birodalmat is, de az abbaszidák idejében, tehát 1200-as évek elejéig, amíg nem jöttek a tatárok, mongolok, és elfoglalták Bagdadot, akkor nagyon nagy felvirágzás van. Sőt, amiről beszéltem, hogy Spanyolországban, amikor kerültek az arabok, és ott volt az az Omayyad birodalomnak egy ága, hát ott most is arról beszélnek, hogy milyen hasznos fejlődés volt, és mennyire segítették az európai tudományokat. A görögöknek a írásait lefordították, fejlesztették, csillagászat, zene, matematika, kémia, most is arab szavakat használ Európa, amikor azt mondja, hogy kémia, hát az is arab szó, vagy nem tudom, hogy ha számokat nézzük, maguk is azt mondják Magyarországon, hogy arab számok, de az arabok nem azt használják, hanem indiai számokat használ. Most már áttértek sok helyen az igazi arab számokat használni. Tehát ebben nehéz azt mondani, hogy az iszlám, persze, hogyha az a fundamentalista, úgynevezett szalafistákat nézzük, azok valóban visszatartó erőt jelentenek, de hála Istennek egyelőre még nem kerültek hatalomra. Persze rögtön lehet hozni az afganisztáni tálibok rendszerét, de hát most még reméljük, hogy nem sikerül, bár Egyiptomban, Tunéziában, Marokkóban most már választásokon is, demokratikus választásokon is győznek, de mindenki azt ígéri, hogy nem tartják be ezeket az elmaradott, mert az iszlámot vallásosok, vallástudósok is kétfélék vannak, akik azt mondják, hogy az nem iszlám, amit azok a szalafisták mondanak, hanem az, ami haladó ága. De hát nehéz ezt tisztázni.
Ez a naptár még megfogott.
Kicsit hangosabban, ha lehet.
A naptár megfogott, hogy most ugye ők hol évben számolnak, és akkor ezért van, hogy a ramadán mindig máskor van, vagy?
Igen, azért van, hogy majdnem 10 nap, azért mondom majdnem, mert ők az iszlámban úgy van, az igazi vallásos iszlámban, hogy a ramadán, de bármelyik hónap, de ramadán a fontos, akkor következik be, hogyha két, bocsánat, hogy azt mondom, hogy férfi tanú elmegy este szürkületkor a vallási vezetőhöz, és azt mondja, szememmel láttam az új holdat. Akkor a fővallási intézmény hirdeti, hogy holnap már ramadán lesz. Ez az arab országok többségében így van. De Törökországban már elég régóta Mustafa Kemal Atatürk-ig bevezették azt, hogy itt vannak a csillagászok, tudósok, és előre lehet tudni, hogy mikor következik be a hold. Tehát, hogyha mondjuk egy arab országban, Szaúd-Arábiában, vagy Irakban is, hogyha felhős idő van, nem lehet látni a holdat, akkor rászámolnak, 30 napot csinálnak a holnapból. De hogyha 29. nap este látják az új holdat, akkor holnap már elsője van Ramadánnak. Tehát ezért van a különbség, de van egy irányzat.
Most napi életben követni, szóval hát ha megbeszélek valamit egy időpontra, akkor a Gergely naptárt használják, vagy a...
Gergely naptárt használ, de aztán érdekes ez a kérdés persze, amit mond, hogy hogy is van. Őszintén nem. Én például Irakban éltem először 18 évet, aztán 7 évig. Soha nem beszéltük meg a hijri, tehát muszlim naptár szerint, hanem Gergely naptár szerint.
Bár aktuál politikának látszik, de mégsem annyira az. Tehát, hogy az Egyesült Államok az nem csak a Közel-Keleten, hanem más országokban és a neki szimpatikus ember, tehát olyan embereket ugye helyez, próbál hatalomban helyez, akik nekik szimpatikusak, és akkor ő pénzzel támogatja ezeket az országokat, vezetőket, tehát ez a korrupciónak az egyik lehetséges módja. Na most, hát ugye támogat Közel-Keleten is úgy gondolom jó néhány vezetőt, sőt olyanokat is támogat, akiket ő helyezett annak idén bizonyos pozícióba, akik aztán később fellázadtak ellene, és ugye így kerültek egymással konfliktusba. Most a nyugat-európai országok, akár az Egyesült Államok is ugye azt mondja, hogy hát a demokráciát próbálják elterjeszteni a Közel-Keleten. Most azért nagyon jól tudjuk, hogy a demokrácia is valami olyasmi, hogy amit a hatalom mond, az az igazi demokrácia. Milyen lehetőség van ön szerint most mondjuk Észak-Afrikában, ahol törzsi viszonyok vannak, és egyszerűen a nyugat egy nyugati mintájú demokráciát szeretne ott megteremteni?
Hát ez is egy olyan kérdés, amire nagyon sok elemző írásokat készít, legalább megélhetésük megvan, hogy lehet elemezni. Valójában a nyugatiak, én úgy érzem, hogy nem nagyon értik, hogy miről van szó. És ezt én azzal szoktam alátámasztani, legalábbis magamban, és néha hangsúlyozom is, hogy nézd meg, hogy mi történik ezekben az országban, az amerikaiak mit mondtak, mit szerettek volna, és mi következett be. Nem értik, hogy miről van szó. Ahogy mondja, a törzsi viszonyok. Hát azokat be lehet befolyásolni, lehet, de azért figyelembe kell venni. És az, hogy most harcolunk a törzsiség ellen, vagy harcolunk a vallásos pártok, mozgalmak ellen, nem biztos, hogy célra vezető. Mert a többség, a nép egyszerű, és hisz a demokráciában, de mégis van egy hűsége a családhoz, aztán a lakhelyhez, aztán a törzshöz. Ennek különböző fajtái vannak, országonként változik. Van olyan törzs Irakban, amelynek a lélekszáma körülbelül 2-3 millió. Nem csak Irakban vannak, hanem egész szíriai határtól lefelé Szaúd-Arábiáig. Tehát itt törzshez való hűség néha erősebb, mint az országhoz vagy a hatalomhoz való hűség. Az, hogy nyugati demokráciát akarnak, erről nagyon sokat lehetne beszélni, persze pro és kontra. Hol sikerült egyáltalán? Hogy ha megnézzük az első próbálkozásuk volt Afganisztán, ahol, ahogy mondja, oda tették Karzájt, ugye, hozták Amerikából, mert ő ott élt. Most is problémás, még mindig. Nem sikerül, és esetleg az amerikaiak már a tálibánokkal tárgyalnak, persze Karzáj most igyekszik így, meg úgy, hogy amerikaiak az okai a problémáknak, de a nép az nem látott valami hasznot a demokráciába. Sőt, azóta is folyik az öldöklés, a robbantás, a korrupció, a legnagyobb Afganisztánban majdnem. Aztán Irakot nézzük meg. 2003 óta oda hozták azokat az embereket, akik Amerikában, Angliában, meg nyugati országban voltak. Kiderült, hogy vagy a vallási alapon, vagy törzsi alapon igyekeznek kormányozni. És többit, hogy most nézzük Líbiát, amely nagyon sikeres volt, de már, hogyha valaki figyeli a híreket, ott is már kezd néha törzsi alapon, vagy ha nem is törzsi, hanem a lakhely alapján. Misrátai, vagy nem tudom, Tripoli, vagy Bengázi.
Asdabia.
Igen,
szóval... De az ilyen Asdabia, meg ilyesféle városok nem is hallottunk, amielőtt nem mentek oda a nyugati szövetségek.
Tehát igen, mert
Brego, meg Asdabia.
Igen, igen, nem is sivatagi városok, meg kisvárosok. Meg hát lényeg az volt, hogy volt Tripoli és volt Bengázi.
Meg melyik is Katafi szülőváros?
Szirt.
Szirt, például arról sem hallottunk.
Hát a Szirt az fontos, mert ilyen szirtöbölben voltak problémák, amerikai hadihajók, meg ilyesmi. Minden esetre ilyen alapon nem lehet demokráciát építeni ezek volt. Aztán figyelembe kell venni, hogy ezek más társadalmak. Hát Európában, meg Amerikában sem úgy jött létre a demokrácia, hogy na, rögtön most így demokráciát akarok építeni. Hanem hosszú-hosszú évszázadok kellettek hozzá. Lehet, hogy van benne valami, hogy keresztény vallás, vagy muszlim vallás, de én ebben nem nagyon hiszek, mert kereszténységnek is vannak elég sötét oldalai, de muszlim vallásnak is vannak sötét, sőt, tehát a zsidó vallásban is, ha az ember megnézi Izraelben ezek a, hát az ortodox zsidók, milyenek is most már lehet sajtóban is olvasni, hogy milyen problémát jelentenek az államnak.
Hát igen, még az ottani helyiek közt is van belső. Hát ez világon az összes vallásnak vannak világ, tiszta, meg sötét oldal. És
igen,
nem
igen.
Lehet azt mondani, hogy egyik népre vagy vallás, vagy egyik nép, és egyik nép sem mind jó, vagy mind rossz, hanem jó is, rossz is van mindegyik.
Igen.
Tehát mindegyik népben van rendes ember is, az mindenütt, meg jó hiszemű ember, meg az ellenkezés.
Igen, csak néha egyesek próbálják ezt úgy beállítani, hogy vallások háborúja.
Hát
most nem megyek Huntington, meg ilyesmi. Igen?
Nekem inkább nagyobb problémám van vele ezen, mert ugye ha megnézem a nő szerepét az egész Koránban meg, illetve hát én próbáltam utána olvasni, és az látszik, hogy ott nekem legalábbis az jött ki a Koránból, hogy ott bizony becsülettel elnyomják a nőket. Tehát utána, hogyha a népesség fele ennyire kiszolgáltatott helyzetben van,
akkor
itt behetünk tőle.
Ez nem mindig így volt.
Ez nem fog megváltozni. Tehát ez nem demokrácia, hanem ez egyszerűen...
Ez keleti társadalmak. Nem csak muszlimoknál van ez, hanem keleti társadalmak. Sőt, hát hogyha európai társadalmakat nézzük történelmileg, hát ott sem volt mindig.
Igen, az.
De... A svájci nők mikor kapták azt? Választási jogot.
Igen, de ez nem lehet levezetni a Bibliából, viszont a Koránból én úgy láttam, javítson ki, mert nem olvastam végül, ugye magyar fordítást, nem is tudom, hogy van-e most igazán
Simán elérhető. Simán Roberti a legjobb fordítás.
Nem elérhető igazából, szóval nem, nekem nem.
Normál. Tudom, antikváriumban sem.
Hát igen, nagy ritkán.
De vannak írásai Simán Robertnek, interneten is el is jó.
Hogy addig demokráciára, ami belül nem hozzák ezt rendbe, addig nem látok.
Na most marxizmus azért sok mindent mondott, hogy ha a termelő erők fejletlenek, akkor a nők sem kapnak semmit, mert vagy ha fejlett a termelő erő, akkor már az egész társadalmi élet megváltozik, nem? Tunéziában például a nők azért sok mindent kaptak. Persze Franciában hatás az jelentős. Egyiptomban kezdenek már a nők szerepet kapni, de ha megnézi a jemeni eseményeket, ezek a fátyolos nők, nem tudom, hát Al-Jazeera mutatja elsősorban, százezrek mennek ki az utcán, persze csak a nők, ilyen fekete, hogy mondjam, látja, hogy tömeg csak feketében vannak a nők, ők harcolnak. És most hát a Nobel-díj egyike egy jemeni nő volt, ugye hárman kaptak Nobel-díjat, az egyik jemeni. Irakban, amikor én ott 7 évig dolgoztam, 68-tól 75-ig, az osztályon, ahol dolgoztam KSH-ba, a többség nő volt. Egyetemet végzett nő. Most Irakban is rosszabb a helyzetük. Mert jött egy felszabadító a háború, ugye, amerikai felszabadították az irakiakat, de kinek a kezébe került a hatalom? A sötét erők kezébe került. A korrupciós emberek kezébe került. A törzsi, vallási, olyan pártok emberi kapták a hatalmat, akik hát ezt a helyzetet tovább viszik. Sőt, egyre rosszabb a helyzet, Irakban is, pedig mondom, az amerikaiak felszabadították, ugye? Tehát én egyetértek azzal, hogy a vallási tanak is, hát a papok, tehát a muszlim papok egy része még mindig, nem tudom, 1000 évvel ezelőtti időkben gondolkodik. De az a baj, hogy a nők jelentős része nem is igényli, nem is követeli. Azt mondja úgy, jó, ahogy van. Például a kendő kérdését. Hát nagyon sokan, ők maguk ragaszkodnak a kendőhöz. És büszkék arra, hogy a tradíciókat, pedig ez nem tradíció, ez csak később jött be, a proféta idejében a nőknek volt szerepük, különösen a harcokban. Vagy hogy az ember az arabokra gondol, Sába királynője, nem tudom mennyire ismerős, hát a HBO-ban többször már mutatták azt a filmet, a Salamon király és Sába királynőjének a találkozóját. Ő egy nő volt, és vannak ilyen híres nők a muszlim történelemben.
De te például a törvények előtt, ha nem egyenlőek, hát ez a szállítást mond, akkor vagy egyenlő, tehát hogyha eltűnő, tehát például egy házasságnál, egy felbomlásnál, vagy bárhol máshol, minden
hátában. Most már elég, hát nem minden országban, de sok országban kezd már ez a polgári törvény érvényesülni, tehát a nőnek is van joga válást kérni. De feltételeket kell előteremteni, ahogy Olaszországban sem tudja elválni. De ott igaza van, hogy törvények előtt, hogy két nő legfeljebb egyenlő egy férfival, vagy ha tanúskodni kell. Vagy az öröklést illetően a nő felett kap a fiú, férfi az egészet kap, az örökségből. Hát ezek sajnos benne van.
Most egy olyan kérdés van, hogy nem tudom, hogy sok mindenről maradtam, legalább ki kellett mennem a vizes blokkhoz.
Nem, kérdezze nyugodtan.
Hát csak az, hogy mert most ilyen példa, hogy mondjuk, hogy ugye mondtam, hogy ő a több feleség, és milyen érdekesek, stb. Én meg említettem, mert azt hallottam én is azért, hogy hát nyilván többet tud róla, mint én, de hát hiszen érintett dolgokat, de hogy csak akkor lehet valakinek, én azt hallottam, hogy akkor lehet valakinek, mint a két neje, ha ezt el tudja tartani, de ha nem tudja eltartani, akkor ott se engedik.
A szabály az, de hát át lehet játszani.
Hát igen, persze, persze.
Jó. Átjátszák, illetve nem, nincs, aki ellenőrizze ezt.
Igen.
És a nők egy része persze tiltakozik ez ellen, de van egy része, amely boldogan éri ezt a helyzetet. Szóval normálisnak tartják, mert ezt örökölték, vagy ebben nőttek fel.
Tehát itt igazából nem, ez sem egy lehetőség, de ott sem mindenki él vele, ott is van, akinek egy.
Igen, azt szoktuk mondani, hogy igen, ott törvényesen lehet több nőség, de itt Magyarországon, itt is van, nem?
Itt is meg lehet ugyanazt tenni, nem.
Hát csak itt nem törvényesen. És a másik pedig az alkohol kérdés, ami viszont, azt hallottam egyszer a Bolek Zoltánt, a Magyarországi Iszlám Misszió vezetőjét megérdekelt.
Egyik vezető, igen.
Az egyik vezetője, igen. Na most ő is azt mondta, hogy az ital az tulajdonképpen tényleg rendkívül kártékony. Nekem az apám erősen italfüggő volt, én érthető akkor, hogy én nagyon híve vagyok annak, ha valaki olyan szigorúan tiltják az ilyesmit, mert az tud okozni bizony olyan dolgokat, hogy teljesen úgy szét tud hullasztani családok, hogy volt, nincs, de hát, tehát olyan szinten itt Európában azért, sajnos az egyes országokban van, itt sem mindenütt, mert még keresztény országban is van, ahol például kivétel az örmények voltak a szovjet köztársaságban, és pedig ők keresztények, hogy hát fogyasztattak, de nem volt kimondottan alkoholizmus probléma, de az iszlámnál ott tiltják, és nekem azért valahogy szimpatikus.
Tudja, hogy a Korán, tehát a Szent Könyv, az nem egyszerre tiltotta be az alkoholt, hanem azt hiszem 4 lépésben, de legalább 3-ban. Volt olyan, az első, hogy ne gyertek az imaházba, zsebetekben a pia. Aztán ne gyertek oda, amikor részegek voltak. És aztán nem tudom, a negyedik volt, amikor teljesen betiltotta. És van egy verse a Koránnak, amikor azt mondja, hogy se a vér, tehát azt nem szabad enni, se az alkohol, se a félrelépés, tehát a más nővel,
igen,
feleségen kívül, se játék, tehát na, magyarul, hogy mondjam, játék, tehát ilyen
hazánk. Szerencsejáték.
Hát nem csak kártya, hanem mindenféle.
Szerencsejáték.
Szerencsejáték, az tilos. Hát a disznónak a tiltása például nagyon egyszerű magyarázható, hogy olyan meleg környezetben, jelenlegi Szaúd-Arábia, tehát az Arab-félszigetek, az tele volt ilyen kukacokkal. Most is, itt is van ilyen disznó, amelyben kukac van. Nem mindegyikben, de volt. Hát akkor még nem volt állatorvos, hogy megvizsgálja. És nem beszélve a zsír, disznózsír, az egy ilyen meleg országban nagyon ártalmas az egészségre.
Melegországban, hát itt mondjuk, hát nyilván a mai, hát igen, mert a galántférget azt mondjuk ki lehet, tehát hogy is olyan csak addig, amíg él a disznó, addig állatorvos kigyógyítja, de az mondjuk érthető, hogy ott nem fogyasztják, hiszen olyan meleg országban azzal vacakolni nem lenne értelme.
Persze.
Meg aztán van egy olyan, az alkoholra visszatérje, azt hiszem, hogy az alkohol az arab alkahál szóból ered, a csípős, ennyit jelent, mert minden alkoholos italnak van egy csípős ízérzete.
Inkább a Korán azért tiltatta, mert nem tartották be azt, hogy ne éljenek részegen, és dödöngéltek, amikor imádkoztak.
Hát igen, mondjuk az nem igazából jó azért. Ez csak az, hogy azt jól hallottam, hogy nekem egy iszlám kutató, tehát ő mondjuk közvetlen nem iszlám vallású, de tehát nem iszlám, de kutatta, hogy az alkohol az alkahál szóból származik, egy csípős szóból.
Hát ezt nem tudom.
Én így hallottam, hogy egy arab eredeti szó volt.
Amikor volt a kuvaiti háború, akkor a kuvaiti, ha jól emlékszem, emírnek nagyon-nagyon kellett menekülnie, és úgy tudom, hogy alig tudott meglógni, hogy ne kapják el a betörő seregek, és akkor a palotájában különböző videókazettákat találtak, amin hát Európából megvásárolt fiatal nők voltak láthatók, meg alkohol. Na most ez hogy viszonyul a köznapi arab vagy közel-keleti ember, hogy viszonyul annak az országnak a vallási főméltósága, vagy nyilvánvaló ott is érvényesül az, hogy aki a hatalom, annak lényegében minden szabad?
Hát ezt titokban csinálják, tehát nem a nép előtt, nem nyilvánosság előtt. Ez mindenhol megvan, hogyha megnézzük a most Olaszország helyzetét, elég sok nyilvánosságra kerül sok minden. Ott is ugyanaz van, sőt én tudom, hogy például az Arab-félsziget országban, sőt most már Irakban is, amikor tiltják az alkoholt bizonyos városokban, úgy felmentek az alkohol árak, feketén árulják, és ez mindenhol megvan. Tehát Amerikában, amikor betiltották a 20-as években, milyen háborúk voltak.
Igen. Ez...
Jó, Gyuri?
Engem megkapott az, hogy a többnejűség. Most, hogyha a többnejűség van, akkor egy bizonyos férfi tömeg nincsen hol a szexuális vágyait kielégíteni. Ez hogy történik? Mit csinál az a sok férfi, akinek nem jut feleség? Szóval az most, hogy hivatalosan le van ez csapolva, vagy megvan ez,
ez nem, a nyilvános házak? Nem hiszem, hogy így vetődik fel. Tehát aki nem tud nősülni, az beletörődik abba, hogy
biztos,
nincs. Szóval szexuális élet ott nem egészen úgy vetődik fel, mint Európában. Persze mondjuk bizonyos országokban nagyon elterjedt a homoszexualitás. Tehát férfi van. Csak ezt senki nem mondja nyilvánosan.
Hát igen, meg gondolom, azt nem engedik ott sem.
Persze, halálra ítélik sok országban. Ez halálos bűn. Tehát aztán vannak bizonyos helyeken, voltak legalábbis bordélyházak. De a szexuális élet nem vetődik fel úgy, hogy egy európai ember azt mondja, hogy anélkül az élet nem élet, hanem beletörődik. És ma már egyre nehezebb házasodni, mert nincs annyi pénz. Tudja, hogy kell fizetni, hát márnak mondják arabul, előleget, magyarul, hogyha próbálnánk lefordítani, nehezen. Van előfizetés és van utófizetés. Amikor elválik, akkor is kell valami, de az elő az arra való, hogy bútorokat, vagy alanyat, vagy valamit a nőnek vásárolni. Persze ez a városi életről van szó, de a vidéken ott már tudom, enni kecskét kap, vagy enni birkát kapnak, tevét kap. Vagy... Tehát bizonyos biztosítékok ezek a dolgok, de szexuális élet nem így vetődik fel egyáltalán. Legalább amennyire én ismerem és tudom a helyzetet. Természetesen titkos dolgok azok mindig vannak. Mindenhol.
Igen, hát az van.
Jó, következő kérdés. Akkor nekem az lenne, ami ugye az arab tavaszt egy, ha jól tudom, egy fiatal embernek a tiltakozás és a halála indította el. Mi kellett ahhoz, hogy hát legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen elég erős, akár törzsuralom alatt élő országban, vagy erős központi hatalommal rendelkező országban nyíltan valaki lázadni merjen, és az magával ragadjon több ezer, tízezer, százezer embert?
Hát éppen erről próbálok majd én írni, de nem könnyű, mert olyan, hogy arab tavasz, most már persze az irodalomban, meg a médiában ez nagyon szerepel, ez nem egészen így van, de van egy tény, hogy 60 éve körülbelül, tehát a második világháború után, de még előtte is, minden arab országban elnyomás érvényesül. Ezt az elnyomást valahogy a nyugatiak támogatják, és továbbra is támogatják. Minden nyugati országnak az az érdeke, hogy erős központi hatalom legyen ezekben az országokban, és a nyugatiaknak kereskedelmi és egyéb érdekei érvényesüljenek. Ez egy. A másik, az olajgazdagság, vagy más gazdagság a népnek nagyon csekély részéhez jutott. Hogy ha megnézzük az öböl országokat, ahol ilyen palota, olyan palotát tévén most már mutatják az emirátusok beli szállodákat, meg nem tudom milyen turizmusnak ajánlott helyeket, ezeket az arab népek nem élvezik, hanem az arabok egy része élvezi. Következő, és talán én ennek tulajdonítok jelentőséget, 1948-ban létrejött Izrael állam. Ezt hiába tagadják le a nyugatiak, de hogy egy népet elűzték onnit, egy részét, de jelentős részét, és létrehozták Izrael államot, ez még mindig nem volt olyan nagy probléma, mint amikor 1967-ben, amikor már nemzeti államok, úgynevezett nemzeti forradalmi kormányok voltak bizonyos országokban, szégyen, gyalázat, hogy úgy megfutamodtak az izraeli hadsereg előtt, amelyet kik támogattak? A nyugatiak. Elsősorban az amerikaiak. Aztán jött 1973, amikor sikerült az egyiptomiaknak, a szíriaiaknak egy kicsit győzelmet aratni első napokban, mi lett utána? Az amerikaiak rögtön kipótolták az izraeli hadsereg repülőgép veszteségeit, a fegyvereit, és van olyan forrás, írás, hogy amerikaiak a gépekhez még pilótákat is adtak. És megfordították a helyzetet 1970-ben. Tehát az arabok úgy érzik, nem csak az arabok, hanem a muszlimok is, tehát messze lévő muszlimok is, akár Indonéziában vagy Kínában lévő muszlimok, hogy a nyugatiak megalázták a muszlimokat, és hát persze az arabokat, szóval az arabokat, azzal, hogy létrehozták Izrael államot. Na most ne menjünk bele abba, hogy kinek van igaza vagy nincs, de ezt érzik. És kinek a rovására írják ezt? A nyugatiaknak, akik fenntartják, támogatják a meglévő diktatúrákat. És itt azt mondta, hogy egy fiatal ember Tunéziában állítólag egyetemet végzett, aki zöldséget árult, és tiltott volt ez az árusítás, jött a rendőrnő, aztán pofon vágta, és akkor ő dühében felgyújtotta magát, és így tört ki. Tehát Tunéziában 30 éve egy család, mafia család, mafiózus család, és különösen a feleség és annak a testvére, az egész országot kézben tartották, és mindenki előtt már ismert volt, hogy mi folyik ott. És elég volt egy ilyen szikra. Aztán, hogy átment Egyiptomba, átment Líbiába, ez már magától értetődik, mert mindenhol olyan diktatúrák vannak, hogy hihetetlen. Persze azt mondja, hogy miért nem történik az Arafészsziget országában. Ott is történik, csak ott nagyon erősen leverték például a bahreini felkelést. Az öbölmenti országok együttműködési tanácsának van egy hadserege, közös. Ez az öbölmenti együttműködési tanács hat országot foglal magában, legerősebb Szaúd-Arábia, Emirátus, Kuwait, Bahrein, Katar és Omán. Rögtön 1000 katonát gépesített fegyverekkel elküldték Bahreinbe és leverték valamit. De még mindig az emberek felkelnek. Szaúd-Arábiában többször volt felkelés, pedig ott az ember azt mondja, hogy minden folyóban tej meg méz folyik, és elég gazdagok az emberek, de nem a nép, hanem csak egy jó széles réteg az biztos, de azért, és nem mindig elegendő a pénz, a jólét, hanem az embernek van egy érzése, hogy szabadon tud-e gondolkodni. Ezekben az országban gondolkodás sem szabad. És hát ezzel lehet magyarázni, hogy most jött el az ideje.
És Kuwaitban hogyan van, mert ott azt mondja...
Jó, egy pillanat, legyen tiéd a következő kérdés, de tartsunk egy kis szünetet, jó? Egy olyan negyed órát, és akkor ugyanígy folytatjuk tovább, ugye?